Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 367. dicséretünk első versét. A 367. dicséret így kezdődik: emeljük Jézushoz szemünk. Dicsérjük tovább az Úr nevét, és énekeljük a 312. énekünk első három versét. A 312. dicséret így kezdődik: várj ember szíve. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. De rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad meglátszik. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangéliuma 25. fejezetének az első 13 verséből. Tehát Isten igéje Máté evangéliumából szól most hozzánk a 25. fejezet első versétől a következőképpen. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama 10 szűzhöz, akik elővették az ő lámpásaikat, kimentek a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes volt, és 5 bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késett pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadtak és elaludtak. Éjfélkor pedig kiáltást támadt, imhol jöjj a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkeltek mindazok a szüzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondták az eszeseknek, adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig feleltek, mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek ővel a menyegzőbe, és bezárték az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván, Uram, Uram, nyisd meg mi nekünk. Ő pedig felelt, mondva, bizony, mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Szent Isten, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálaadással borulunk le most előtted. Megköszönjük, hogy egyáltalán itt lehetünk, hogy még felvirathattunk erre a mai napra, és ezt a napot a te jelenlétedben élhetjük meg. Mert a legnagyobb ajándék, Urunk, az, hogy találkozhatunk veled. Hogy ott lehetünk, ahol szól a te ígéd. Ott lehetünk, ahol felemelhetjük a szíveinket hozzád. És tudjuk, hogy te meghallod a mi imádságunkat, meghallod a mi kiáltásunkat, és válaszolsz nekünk. Hiszen, Urunk, te azért teremtetted az embert, hogy veled élő kapcsolatban legyen, hogy átélje a te szeretetedet, és erre viszont szeretettel válaszoljon. És ha messze szakadtunk is tőled, ha hátunkat fordítottak neked, te akkor sem mondasz le rólunk. Utánunk jöttél, a te fiadban, Jézusban megkerestél bennünket, és most azt akarod, hogy ez a kapcsolat megelevenedjen. Azt akarod, hogy halljuk a te szavadat, és ahhoz igazítsuk a mi életünket, mindennapi dolgainkat, hogy a te ígéd legyen számunkra a lámpás, ami vezet minket, hiszen olyan könnyen, Urunk, elveszítjük a mi látásunkat, olyan könnyen zavarba jövünk, és nem tudjuk, hogy mit válasszunk, merre menjünk. Annyi hangot hallunk magunk körül, amik mind tanácsot adnak, befolyásolnak. És Urunk, add, hogy most mindezeket elhárítva magunktól egyedül rád figyeljünk, megnyissuk az élő szavad előtt a szívünket, mert Uram, csak a Te szavad, a Te igéd tud változást hozni bennünk. Mi hiába próbálunk, igyekszünk megváltozni, másképp élni, Uram, nem megy ez nekünk. És annyira látjuk ezt a mindennapokban, hogy semmit nem változik igazából az ember. De olyan könnyen megtévedünk, elhisszük, hogy ami változás van körülöttünk a technikában, az életnek a minőségében, az azt gondoljuk, hogy az egyenlő az ember változásával is. De Uram, ugyanazok vagyunk, mint a Te idődben, vagy akár a bűneset után, de köszönjük, hogy Te azért jöttél, hogy megváltoztass, új emberré tégy, és szeretnénk ezt kérni, és ha már átéltük, akkor kérünk azt, hogy lelked által növekedjünk a hitben, a neked való engedelmességben, a neked való szolgálatban. Kérünk így, jöjj és tedd áldássá mostani alkalmunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Isten igének hirdetésére és hallgatására készülve a 457. dicséret második versét énekeljük. A 457. dicséret második verse így kezdődik. Ó Jézus, most kopogtasz. Istennek az az igéje, amelyen keresztül most az ő üzenetére figyelünk, írva található Máté evangéliuma 25. fejezetének felolvasott első 13 versében, ezen belül a 12. versben. Így szól az Úr, bizony, mondom néktek, nem ismerlek titeket. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, gyülekezetet, így most az Úr igéjével, az Úr igéje mellett, hiszen azért vagyunk együtt, hogy figyeljünk arra, amit az Úr Jézus Krisztus mond a tanítványainak, és így mond nekünk is. Hiszen, hogyha meghallottuk a hívását, a szólítását, jöjj, kövess engem, és engedtünk ennek a szónak, elindultunk követni, akkor tanítványok vagyunk, és ő a tanítványokkal foglalkozik, tanítja őket, hiszen azért tanítványok, hogy tanuljanak a mestertől. Igen, Jézus az élet mestere. Igen, ő élte meg ezen a földön a legjobban az életet. Ő tudja igazán, hogy mi az az életforma, életvezetés, ami tetszik az Istennek, az Atyának, amire azt mondja, hogy igen, ebben az életformában gyönyörködöm. Hiszen Jézusnak azt mondta Isten, amikor bemerítkezett, illetve megkeresztelkedett, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Igen, Jézus olyan életet élt, hogy Isten gyönyörködött az életében. És ezért alkalmas arra, hogy tanítson minket az életről és az életre. Az Isten akarata szerinti életre. Mert szükségünk van, hogy ezt tanuljuk. Hiszen nem úgy jövünk erre a világra, hogy mindent tudunk, hiszen amikor megszületünk, még a legalapvetőbb dolgokat sem tudjuk. Úgy kell folyamatosan megtanulnunk. Ugye először, hogy ugye, megtanuljunk beszélni, állni, járni, megtanuljunk önállóan étkezni, szobatiszták legyünk, és aztán így tovább. De ugyanígy kell az élet dolgait is tanulni. És ahogy az előbb említetteket tanuljuk azoktól, akik minket körülvesznek, ugye elsősorban a szüleinktől, hát úgy kellene tanulni a tanítványnak Jézustól. És azt látjuk mai igénkben, hogy ő maga köré gyűjti a tanítványokat, és tanítja őket. Tulajdonképpen a Máté evangélium a 24. és 25. fejezete az utolsó nagy tanítása Jézusnak. Egy grandiózus tanítás. Miért utolsó? Azért, mert már csak néhány nap válassza el őt attól, amiért jött. A kereszthaláltól. Hiszen ő azért jött, az volt az elsődleges célja, hogy majd a kereszten meghalljon értünk. Odaadja életét váltságul sokakért, ahogy ezt ő többször mondta is menet közben a tanítványainak. Mielőtt elkezdi ezt a tanítást, az Úr Jézus a templomban volt, ott foglalkozott azokkal, akik hozzámentek, illetve ugye kiűzte az árusokat onnan, vagyis megtisztította a templomot mindattól, aminek nincs ott helye, mert úgy tekintett a templomra, hogy az imádság háza. Egy olyan hely, ahol jelen van Isten, és az ember, aki oda megy, az Istenért menjen oda. Azért, hogy vele közösségbe legyen, vele beszélgessen. És tulajdonképpen minden gyülekezeti hely, minden alkalom az imádságnak a lehetősége, hogy kapcsolatba kerüljünk az élő Istennel. És jó, hogyha úgy vagyunk itt, ha érte vagyok itt. És Jézus, mielőtt eljött a templomból, azt mondta, hogy hát én próbáltalak benneteket összegyűjteni, mint ahogy a kotlós gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Tehát én is szomorúan mondja, hogy eljöttem, hogy hívogassalak benneteket magamhoz, eljöttem, hogy majd tanítsalak az élet útjára, vezesselek benneteket, de ti nem akartátok. És ebben benne van az, hogy ugyan már Jézus, mi jobban tudjuk. Hagyj már minket békén, mi tudjuk, mi nekünk a jó, megyünk a magunk feje után, mint a mai emberek többsége. Mint mi. Mi jól tudjuk. Aztán látjuk, mi jön össze belőle, mennyi tönkrement élet, mennyi szenvedés, mennyi egymással való karambol, mennyi könny, fájdalom, vagy ha kijebb megyünk, mennyi nyomorúság a világban, háborúk, egymás kihasználása, kizsákmányolása. Tele vagyunk önzéssel, mi érdekel, csak én minél jobban éljek. Hogy a másikkal mi lesz? Hogy nekem már annyi van, hogy úgysem tudom magamra költeni, felhasználni, nem érdekes, legyen még több. Ha másik pusztul, ő dolga. Ő dolga. Tehát így voltak a zsidók. Jézus azt mondja, ha nem akarjátok, én most elhagyom ezt a templomot, megyek a keresztre, és az, hogy Jézus elhagyja a templomot, annak az az üzenete, ugye mondja, hogy magára, pusztára maradati házatok, vagyis az szimbolizálja, hogy Jézusban Isten van jelen. És ha ő elmegy, Isten távozik a templomból. Isten távozik az életükből, és magukra maradnak. És testvéreim, annál nincs nagyobb tragédia, mint amikor az ember magába marad. Mint amikor az Isten magára hagyja, Isten nélkül kell tovább menni. Persze mi azt hiszük, na most vagyunk a szabadok. Most milyen nagyszerű. Isten nem szól bele az életünk, nem tesz ránk terheket. Azt mondja Jézus, magatok maradtok. Utána oda mennek a tanítványok, mutogatják a templomot. Hú, látod, milyen nagyszerű, milyen fantasztikus építmény. A világ 7 csodájának az egyik a mi templomunk, látod? Olyanok voltak, mint mi. Hú, milyen épületeink van. Ó, mennyi pénzből renováltuk, persze. Azt már nem tesszük hozzá, hogy mi nem adtunk bele egy fillért se. Az állam, az unió, a nem tudom kicsoda. Meg már arról végképp nem beszélünk, hogy nem is járunk bele. De azért mutogatjuk, büszkék vagyunk rá. Így voltak a tanítványok. És mit mond Jézus? Kőkövön nem marad, amit lerombolnának. Hogy Jézusnak nem az a lényeg, hogy néz ki az épület, hanem az, hogy mi van benne. Milyen szívvel vagyunk benne. Hogy vagyok én jelen, amikor itt van az Úr, és keres engem. És akkor Jézus arról beszél, hogy kőkövön nem marad semmi, aztán kimegy az olajfák hegyére, és oda mennek a tanítványok, és megkérdezik, hogy hát Úrunk, mikor lesznek ezek? Mikor romboltatik le a templomunk? Mikor pusztul el Jeruzsálem? Mikor lesz majd a te eljöveteled? És akkor Jézus sok mindenről kezdi őket tanítani. Rámutat arra, hogy igen, ne lepődjetek meg, mert annak, hogy engem elutasítotok, megöltök, annak lesz következménye. Micsoda? Hát az, hogy semmi nem fog változni. Mondja, mindenfelé háborúk lesznek, nemzet támad nemzet ellen, és ezeknek meg kell történni. Miért? Mert Jézus eljövetele előtt is az ember tele volt bűnnel. A bűn és a gonosz irányította. Miről szólt a történelem? Az ember mindig gyilkolta. Egymást gyilkolta a másikat, harcoltak egymással. És azt mondja Jézus, eljöttem azért, hogy adjak esélyt a változásra nektek, de mivel nem kellettem, minden marad a régiben. Ne csodálkozzatok. Ugyanaz jön elő belőletek, mint korábban. Mert hogy az Ószövetség mit mond, hogy az ember szíve gonosz az ő ifjúságától fogva. Hát ez a gonosz szív termeli magából, ugye, a különféle eseményeket. És mondja, Jézus, eljöttem, hogy újjá tegyem a szíveteket, de nektek ez nem kellett. Hát akkor marad a gonosz szív, és lesznek háborúk, járványok, természeti katasztrófák, sok minden lesz. De közben itt lesz a gyülekezet. Itt lesz az Isten népe. És mindez azt jelzi, hogy igaz, hogy az ember azt mondta Jézusra, hogy nem kell lesz, kivetette, ugye megölte, de Jézus feltámadt. És a feltámadt Jézus gondoskodott arról, hogy Ha ki is dobtuk őt, mégis itt legyen velünk. Olyan fantasztikus, ugye van egy történet, amikor az Úr Jézus elmegy a tanítványaival Gadarába, és ott van egy megszállott ember, egy nagyon rossz állapotban levő ember, aki tulajdonképpen már el is veszítette az önazonosságát, teljesen széthullott az élete, nem tudnak vele mit kezdeni, lekötözik láncokkal, az sem segít, mert széttépi, aztán már kiűzik őt a sírboltok közé, és egyszer Jézus megérkezik oda Gadarába, és ez az ember elindul Jézus felé. Leborul előtte. Tehát valami emberi még marad benne, még valami kicsi rész, ami szeretne változni, de megszólal belőle a gonosz, hogy mi közöd neked, én hozzám, az élő Istennek fia. Tehát ismeri, hogy kicsoda Jézus, és el akarja őt távolítani. De Jézus megkérde, hogy mi a neved, és akkor annyit tud mondani, hogy légió. Ez egy légiónyi ördög volt benne. Nem tudta már a saját polgári nevét. És azt követően Jézus kiűzi a légiót, a gonoszt, fölszabadítja ezt az embert, és ez a csodálatos. De egy olyan állapotú személy, akivel a kortársai semmit sem tudnak kezdeni, azt Jézus meggyógyítja, helyreállítja, éppé teszi testben, lélekben, elmében. És ennek az embernek betölti a szívét az öröm, és ott van benne, hogy szeretnék Jézus veled menni. De közben elterjed a hír, hogy ennek a betegnek a gyógyulása 2000 disznó pusztulásába került. És kijönnek a városból, és azt mondják Jézusnak, menj el innen! Hát mi az? Te meggyógyítasz egy széthullott életű ember 2000 disznó árán, none? Hát nekünk értékesebbek a disznók, mint az ember. Menj innen! Hát mi lesz, ha mindenkit így meggyógyítasz? Oda lesz a jószágállomány, tönkre megyünk. És tényleg, mi a fontos ma nekünk? Az ember, a mellettem lévő, a férjem, a feleségem, a gyerekem, vagy az anyagiak? Mi a fontosabb? Mi az értékesebb a számunkra? Mert Jézusnak mindig az ember az érték. Mindig. És mivel őt elküldték onnan, de ez a meggyógyított ember vele akar menni, azt mondja neki Jézus, menj haza a tieidhez, ne gyere velem. Menj haza a tieidhez, és mondd el, milyen nagy dolgot tett veled az Isten. Igen, Jézust elküldik, de ő hazaküldi a meggyógyítottat. Majd ő elmondja, nem kellett nektek, nem baj, de én nem mondok le rólatok. Ez Jézus trükkje. Na, ugyanezt tette. Ugyanezt tette, amikor megfeszítik, majd feltámad, hogy igen, őt eldobtuk, elküldtük, de adta ebbe a világba a gyülekezetet, a tanítványait, akikről azt mondta, hogy ti vagytok a föld sója és a világ világossága. Ide adta őket, ide adott minket, hogy világítsunk, hogy ne legyen sötét, és hogy ízt adjunk ennek az életnek. Aztán Jézus tovább mondja, hogy közben ez a gyülekezet, ha itt van a világban, nem csak világít, nem csak ízt ad, nem csak bizonyságot tesz, hanem bizony szenvedni is fog. Mert ahogy Jézust elvetették, elutasították, az Isten gyermekeit is sokszor elutasítják, bántalmazzák, de azt mondja az Úr, hogy közbeti nézzetek mindig fölfelé, figyeljetek az én ígémre, ne veszítsétek el reménységeteket, mert vissza fogok jönni. Ez az evangélium nagy üzenete, hogy Jézus újra el fog jönni, hogy magához vegye az övéit, az ő népét, mindazokat, akik várják És már a 24. fejezet végén is ilyen alázatos, álhatatos várakozásra szólítja fel az övéit. Ne adjátok föl, ha bántalmoznak, üldöznek, rosszat mondanak rólatok, hanem tartsatok ki, végezzétek a tőlem kapott feladatotokat, ne engedjétek, hogy a világ befolyásoljon benneteket, eltérítsen, ne a világhoz hasonuljatok, hanem éljétek azt az életet, amit tőlem kaptatok. És a 25. fejezet szintén egy ilyen figyelmeztető tanítással kezdődik. Azt mondja Jézus, akkor hasonlatos lesz a mennyek országa ahhoz a 10 szűzhöz, akik elővették a lámpásaikat, aztán kimentek a vőlegény elé. Tehát Jézus a vele való kapcsolatot, sőt majd az örök életet egy menyegzőhöz hasonlítja. Mondhatnánk a messiási lakomához, amire készülnek, ahol ott szeretnének lenni, mindazok, akik a vőlegényhez tartoznak, akik szeretik a vőlegényt, akik a barátai a vőlegénynek. Ugye van 10 szűz, ez a 10 szűz a gyülekezetet szimbolizálja, azokat, akik azt mondják, hogy mi az Isten népe vagyunk, Jézushoz tartozunk. És az, hogy 10 szűz, az azt jelenti, hogy ők valamilyen szinten kapcsolatba kerültek az Úr Jézussal, hozzátartoznak, sőt azt olvasjuk, elővették a lámpásaikat, és kimentek a vőlegény elé. Tehát tudták, hogy jönni fog a vőlegény, és elindultak, hogy találkozzanak vele, fogadják a vőlegényt. És ebben benne van az, hogy a hívő élet tulajdonképpen erről szól, ez a lényege, hogy készülök a vőlegény elé, készülök a fogadására. Az a cél, hogy egyszer találkozzam vele, és átéljem, hogy majd bemehetek a menyegzői lakomára. Ezek a szüzek tudják azt, hogy szükség van lámpásra. Tehát így olvassuk, vannak lámpásaik, előveszik, és azzal együtt mennek a vőlegény fogadására. Mi is ez a lámpás, amit elővesznek, ami van mindegyiknek, tulajdonképpen a hitük. Ugye, van mindegyiknek hite. Hisznek Jézusban. Hiszik, hogy ő a megváltó, és hiszik azt, hogy majd egyszer hozzá fognak menni. Tehát ez egy bizonyosság az életükben. Tudják, honnan és hová tart az életük. Tudják, hogy ebből a földi világból Jézushoz tart az életem. Az Isten mennyei világába tart az életem, hazafelé tart az életem, az én mennyei atyámhoz. És ez fontos, hogy én is tudjam, hova tart az életem, honnan, hová, honnan jöttem, hová megyek. Ugye ez egy fontos kérdés, hogy eljussak oda, hogy bizonyosságom lesz arról, hogy tudom már, hova jutok, kihez tartozom. Tehát veszik a lámpásaikat, és mennek. És ha így figyeljük őket, akkor nincs különbség a 10 között. Egyformák. Ugye, tehát külsőre mindenki hívő, mindenki tudja, hova tart. De Jézus úgy folytatja, hogy 5 közülük eszes volt, 5 pedig bolond. Tehát azért később kiderül, hogy mégsem egyformák. Hogy mégiscsak van valami különbség, két csoport élete között. Együtt vannak, és mégis különböznek valamiben, mégpedig egy nagyon döntő dologban, hiszen amikor majd megérkezik a vőlegény, az a különbség az határozza meg, hogy be tudnak menni, vagy nem tudnak bemenni. Az a különbség határozza meg, ami kettőjük között van, hogy az egyik csoport kint marad, a másik csoport pedig bemehet a menyegzőre. Mi ez a különbség? Így olvassuk, hogy akik bolondok vagy balgák voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Tehát itt derül ki, hogy az a fontos különbség az olaj, a tartalék olaj. És kiderül, hogy az egyik csoport nem visz magával tartalékolajat, csak épp annyi, ami a mécsesükben van. A másik csoport visz magával tartalékolajat. Tehát az első öt, akik balgák voltak, előveszik a lámpásukat, és úgy gondolkodnak, hogy ami olaj benne van, az végig elég lesz. Úgy gondolkodnak, hogy minden zökkenőmentesen fog történni, nem lesz szükség tartalék olajra. Vagy talán az van bennük, hogy ugyan minek fárasztanánk magunkat, minek cipelnénk egy plusz edényt, hiszen úgy is jönni fog a vőlegény, nem lesz arra szükség. A másik öt úgy gondolkodott, hogy megnyúlhat az ő érkezésének az ideje, közben jöhetnek előre nem látható váratlan események, és erre fel kell készülni. Tehát a különbség az, hogy az egyik csoport felkészült, előre látó, a másik nem lát előre. A balga szüzek csoportja csak a mai napot látja, a mostani pillanatot. Most meg legyen minden, rendben legyen minden, mi lesz a következő lépés, arra nem figyel. Az okosak pedig odafigyelnek, és azt mondják, nem számít, hogy cipekedni kell, hogy nehéz, de viszünk tartalékolajat, hogy ne érjen meglepetés. Nehogy majd ott a kapuban döbbenjünk rá, hogy valami hiányzik. Vagy amikor majd kiderül, hogy késik a vőlegény, akkor bepánikoljunk, nem tudjuk, mi van. Tehát ők felkészülnek, előrelátók, de mi az az olaj? Ugye a Szentírás azt mondja több helyen, hogy lábam előtt mécses a te ígéd. Ugye mert hiába van lámpánk, ha nincs benne olaj. Hiába van az égő fölszerelve, ha nem jön be áram az épületbe. Nem tudunk vele világítani. Tehát önmagában a lámpás még nem sokat jelent. A lámpás akkor tud világítani, ha van benne olaj, ha van áramunk. És ezt az olajat az Isten igéje adja. Az Isten igéje, a Biblia. Az okosok, mondjuk így, vitték magukkal a Bibliájukat, vagy vitték a szívükben a megtanult igéket, és amikor besötétedett, és kiderült, hogy még nem jött a vőlegény, és nem is tudjuk, mikor fog megérkezni, akkor nem estek pánikba, meggyújtották a lámpát, elővették az igét, és tudtak tájékozódni. Mert az Isten az ő igéjét azért adja, hogy azon tájékozódjunk. Ha olyan események történnek az életünkben, vagy körülöttünk a világban, akkor Isten ide adta az igét. Kinyitom, keresem, megmondom, mit mond erre az élethelyzetre, vagy a világnak a mostani állapotára, és az ige lesz a lámpás. Az ige fogja megmutatni, hogy ne csüggedj, ne félj, mert látsz sok nyomorúságot, de a történelem menete az én kezembe van. Látsz mindenféle felé háborúságot, nagyon súlyos dolgok történnek, de ne félj, mert kezembe van a történelem, kezembe van a te életed. Tehát az ige az erőt ad, útmutatást ad. Az igéből tudhatjuk meg, hogy mi miért történik. De amikor nem tudjuk, sokszor Isten népe is egy váratlan helyzetbe kerül, és nem tudja, hogy hirtelen, hogy most itten mi miért történt, hogy alakulnak a dolgok, de ha oda tud menni az igéhez, akkor kap választ. Nekem nagyon tetszik, Dániel próféta könyvében olvashatjuk, hogy sok nehéz kijelentést kapott, hogy milyen élethelyzetek fognak jönni, egyik birodalom föltámad, legyőzi a másikat, közben Dánielnek a népe sokat fog szenvedni, és nem értette a próféta, hogy mi is akar az lenni, amit kapott látomásokban, és akkor úgy olvassuk, hogy leborult, imádkozott, és az írásból megértettem, hogy mit akar az Isten. Az írásból érti meg, és érthetjük meg mi is. Ugye van egy emberi magyarázatunk, és általában mi azt látjuk, ugye a külsőt, a felszínt, és adunk rá egy magyarázatot, szerintünk így, és ezért történtek a dolgok, de látjuk-e mögötte az Isten akaratát? Látjuk-e, hogy egy-egy nehéz esemény például figyelmezt, mit látunk? Jött a Covid, ugye? Valahonnan elszabadult, szándékosan vagy nem szándékosan, ugye ki tudja. Aztán mennyi megbetegedést, halálesetet okozott. Hát mit lehet tenni? Keressünk rá megoldást, és akkor beindultak ugye a kutatók, a tudósok. Hát a vakcina a megoldás. De észrevesszük-e mögötte, hogy Isten figyelmeztet, keres bennünket, és azt mondja, hogy nézzétek, látjátok, egy apró kis víruska mennyi problémát okoz, hogy megváltoztatja az életeteket, nem tudtok vele mit kezdeni. Nem vagytok ti mindenhatóak. És rájövünk-e, hogy lehet, hogy ez a járvány azért is volt, hogy próbáljunk odafordulni Istenhez, kérjünk tőle segítséget. De a járvány rámutat arra is, hogy nem csak Covid van, hanem van bűn, ami tönkreteszi az életünket, és nem tudunk vele mit kezdeni. Mert a bűnre nem lehet vakcinát föltalálni. A bűnre egyetlen megoldás Jézus Krisztus áldozata, az ő vére, azt tisztít meg minden bűntől. Tehát ott van a lámpás, és ők, az okosak használják is, nem esnek kétségbe, tudják, hogy mit kell tenni. Azt is látjuk, hogy egyformán elfunnyadnak, elalszanak, hiszen az ördög is jelen van, azon munkálkodik, hogy elfunnyadjon a gyülekezet. Elfunnyadjunk a hitünkben, vagyis ott legyen, hogy nem olyan érdekes, az Isten megbocsátott nekem, beletartozok egy gyülekezetbe, célhoz fogok érni, és ennek a világnak a dolgai sokkal fontosabbakká válnak, mint az Isten dolgai. Fontosabbá válik minden, mint az Istennel való kapcsolat, a szunnyadás, az elalvás, ez ezt jelenti. Lélekben alszok el, nem fontos már az Úr, már kevesebb időm lesz az igére, Istenre. Már ráérek. Két hetente, három hetente elmenni. Meg vagyok én abból is, hogyha csak akkor hallom az Isten igéjét, nem kell túlzásba vinni minden nap a bibliaolvasást, imádkozást, minek. És ezt jelenti az alvás. Alszok, és már nem vagyok fogékony arra, amit Isten mond. De mi történik? Isten mindig jelez. Még a szunnyadó, alvó gyülekezetnek is, és fel akar ébreszteni. Itt is fölébreszti ezeket a szüzeket. Egy kiáltás, hogy imhol jöjj a vőlegény, jöjjetek elébe. Szunnyadtak, aludtak, de meghallották a kiáltást. Vajon mi meghalljuk-e? És fölébredtek. És ez jó, hogy fölébredtek. És vajon mi halljuk-e, fölébredünk-e, hogy igen, közelít a vőlegény, jön Jézus. És fölkeltek, és elkészítik a lámpásaikat, és akkor kiderül, hogy az egyik csoportnál baj van, mert a lámpásból kifogy az olaj, és nincs tartalék olajuk. Igen, akkor döbbennek rá, hogy nagy hibát követtek el, hogy nem ápolták, nem gondozták a hitüket, mert testvéreim, a hitünket is ápolni kell. És ezek a balga szűzek nem ápolták a hitüket. Én ápolom. Hogyan lehet? Az ige által, az ige olvasásával, az imádság által, hogy minden nap szánok időt Istenre és az ő igéjére. Tehát most derül ki, hogy valami baj van, és még próbálnak segíteni magukon, odafordulnak az okosakhoz, hogy adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Tehát már látják, mi a probléma, csak kiderül, hogy nem kaphatnak kölcsön, mert azt mondják az eszesek, hogy akkor nekünk sem lesz elegendő, menjetek az árusokhoz és vegyetek magatoknak. És ebből látjuk meg, hogy hitet és felkészültséget nem lehet kölcsön kérni. Hitet nem lehet az utolsó pillanatban csak hirtelen leakasztani. A hitet kérni lehet, de Istentől. Ők az olajat rossz helyen kérik, a társaiktól. Az Istentől kell kérni. A hit az Isten ajándéka Jézusért. Elmennek és vesznek olajat, de közben megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek a menyegzőre, és bezárták az ajtót. Akik készen voltak, nem ment be mindenki. Ez a megdöbbentő. Akik készen, ugye kiderült, hogy a 10-ből csak 5 van kész. És mind azt gondolta, hogy én kész vagyok. Mind azt gondolta, hogy be fogok menni. És ezért szükség most szembenézni magunkkal. Készen vagyok én? Az Isten igéje és akarata szerint. Kész vagyok, rendben van az életem, rendezve van Istennel. Haladok a hit útján, növekedek benne. Mert ott már késő. Vagy kész vagyok, vagy nem vagyok készen. És akik készen vannak, bemennek ő vele a menyegzőben. Tehát csak Jézussal lehet bemenni. Jézus nélkül nem. És ez nagyon fontos. És visszajönnek a többiek, és elkezdik mondani, Uram, Uram, nyisd meg nekünk az ajtót. Látják, be van zárva az ajtó, de még úgy gondolják, semmi probléma. Hisz majd szólunk, Uram, Uram, ugye ez egy kegyes szöveg, Uram, Uram, tudom, mit kell mondani, megtanultam, hisz elvégre konfirmáltam, vagy bérmálkoztam, vagy ki tudja, mit csináltam. Még erre emlékszem, Uram, Uram, és hát az Úr válaszol, és ez a döbbenet, hogy nem ismerlek titeket. Ez a megdöbbentő, hogy így válaszol, nem ismerlek titeket. Tehát ezek az emberek becsapták magukat. Azt gondolták, minden rendben van, mert ők valamit ismernek a Bibliából, valamit ismernek Istenből, de mi a lényeges, hogy ő ismer engem. És hogy ismer engem? Ha napi kapcsolatban vagyok, ha össze van kötve az élete, ha együtt éljük az életet. Mert igazán ismerni, megismerni csak azt lehet. Csak arról lehet tudni, hogy kicsoda, akivel együtt élek, akivel napról napra együtt vagyok. És mivel ezek nem voltak együtt napról napra, Jézus azt mondja, nem ismerlek titeket. És a tragédia az, akkor ilyet kell mondani Jézusnak, hogy nem ismerlek. Itt már nem lehet változtatni. De olyan csodálatos, hogy amíg szól az ige, amíg itt vagyunk, addig lehet. Addig felül lehet vizsgálni, hogy milyen a kapcsolatom Jézussal. Meg lehet kérni, ismersz engem? Tiéd az életem? Valóban az a fontos nekem, hogy te mit akarsz? Ugye vigyázzatok, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Vigyázzatok. Ez egy fontos figyelmeztetés. Azt jelenti, hogy még ma, amikor hallom az ő szavát, akkor induljak el, akkor hallgassak rá, akkor rendezzem az életemet. Vigyázz, mert nem tudod, meddig lehet. Úgy sem tudjuk, hogy mikor jön vissza Jézus, de úgy sem, hogy mi mikor megyünk el. Meddig van lehetőségünk, és amíg itt vagyunk, rendezzük. Itt vagyok, Uram, könyörülj rajtam, és köszönöm, hogy szólsz, köszönöm, hogy adod nekem a kegyelmedet, adod a te igédet, az olajat a lámpásomba. Vizsgáljuk meg, hogy van-e olajunk, hogy majd bemehessünk az életre. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy tanítasz minket, mert nem akarod, hogy eltévedjünk ebben a világban, nem akarod, hogy későn döbbenjünk rá, hogy valami hiányzik az életünkből, és köszönjük, hogy a lámpás és az olaj fontosságára hívott fel a figyelmünket. Segíts megvizsgálni az életünket, hogy van-e lámpásunk, van-e hitünk, új életünk, és van-e olajunk, hogy ismerőse számunkra a te igéd, azzal tápláljuk-e magunkat minden nap, mert csak az ige által, az olaj által ég a lámpás. Segíts megvizsgálni, hogy az olaj, mint Szentlélek is jelen van-e az életünkbe, mert a Szentlélek tudja megismertetni velünk a te igédet, a Szentlélek tudja megértetni azt, amit üzensz nekünk, és a Szentlélek vezet minket a keskeny úton. Köszönjük, Urunk, hogy most is ébrezgetsz bennünket. Köszönjük, hogy te mindent megtettél, értünk ott a Golgota keresztjén. És Uram, amikor nem értjük mindazt, ami körülöttünk történik, hagy tudjunk odafigyelni rád, hagy tudjunk oda menni, téged kérdezni. És segíts, Urunk, hogy fölismerjük azt, hogy sok minden annak a következménye, hogy a mai ember is nélküled halad, hogy nem akarjuk, hogy te légy Ura az életünknek, de köszönjük, hogy még mindig keresel, és kérünk, hogy végezd el, hogy a gyülekezet valóban só és lámpás lehessen, hogy észrevegyék, hogy itt vagyunk, és a gyülekezet közvetítse az emberek felé a jó utat, az evangéliumot, az életet, a te drága kegyelmedet, hogy minél többen meg tudják ezt ragadni. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg az életünket, könyörgünk a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért. Eléd visszük, Urunk, gyászoló testvéreinket, az, hogy ők is rá tudjanak figyelni, tőled kérjenek vigasztalást, tőled kérjenek békességet, reménységet, és köszönjük, hogy Te meghallgatod ezeket az imádságokat. Könyörgünk, Urunk, a gyermekekért, fiatalokért, eléd visszük egyházunkat, és Uram, a Te kezedbe tesszük ezt az egész emberiséget, a világunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, s a hatalom, s a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Ha az Úr akarja és élünk a ránk következő héten, kedden és csütörtökön este 6 órától hétközi istentiszteletet tartunk itt a templomban, majd vasárnap 10:30-tól ismét úrnapi istentiszteletre kerül sor, szintén itt a templomban. Hirdetem, hogy ezen a héten koporsó mellett kellett megállnunk, özvegy Kovácsi Kálmánné született Kovács Mária testvérünk életének 93. esztendejében távozott szerettei köréből. A koporsó mellett Isten vigasztaló igéjét, János apostol első levele 5. fejezetének 4. és 5. verseiből hallottuk. Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. És ezzel az igével adjon az Úr vigasztalást, békességet, reménységet a gyászolóknak. Helyezze a szívükre, hogy van egy győztes Urunk, aki legyőzte mind a gonoszt, de legyőzte a halált is az ő feltámadása által. És ez a győztes Úr adhat nekünk is az ő neve által, a benne való hit által győzelmet a reménytelenség, a békétlenség fölött. Adhatja azt a győzelmet, hogy Jézussal van élet a halál után is, van reménység, hogy nem a halálé, hanem Jézusé az utolsó szó. Így áldja meg a gyászolókat, vigasztalja, adjon békességet a feltámadott Úr Jézus, és így hordozza a gyülekezet is a gyászoló testvéreket, hogy erőt kapjanak a tovább menetelhez. Isten tiszteletünk végén pedig énekeljük a már megkezdett 312. dicséret 4. versét, Ó Jézusom!